Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csipes Tamara akárcsak 3 éve Tokióban ezüstérmet nyert a női kajakosok 500 méteres versenyében a párizsi olimpián. A döntő másik magyar részvevője Gazsó Alida Dúra 6. lett. Varga Ádám ezüst, Kopasz Bálint bronzérmet szerzett kajak 1-es 1000 méteren az olimpián. Az olimpia megnyitója nem lehetett más, mint egy tudatos keresztények ellen elkövetett provokáció és ideológiai támadás. Erről beszélt a KDNP frakció vezető helyettese a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, az ünnepség nem a sport ünnepéről szólt elsősorban, hanem a gender lobby erejéről és terjeszkedéséről. Hangsúlyoztam, a kereszténydemokraták arra hívnak mindenkit, hogy minden felületen álljanak ki az alapvető értékeink mellett és harcoljanak értük. A világszerte felháborodást keltő botrányos olimpia megnyitó után lehetséges, hogy a holnap esti záró ünnepség is hasonló indulatokat kelt majd, írja az Origo. A ceremóniát ugyanis az a Thomas Jolly rendezi, aki a kezdő ünnepséget is. Brüsszel bünteti Magyarországot, mert megvédtük a határt, évi 7000 migráns befogadását akarják ránk kényszeríteni, írt az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Zsigmond Barna Pál annak kapcsán nyilatkozott, hogy megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata, amely a határon állandó jelleggel kötelezően fenntartandó férőhelyeknek a megoszlását, valamint a határon lefolytatandó eljárások éves számát rögzíti a tagállamok között. Hazánkra ez kiugróan magas terhet ró, ismertette a politikus, kifejtve, hogy a teljes uniós kapacitásszám több mint 1/4-ét, 25,7%-át kellene egyedül Magyarországnak biztosítania, azaz összesen 7716 férőhelyet kellene állandó jelleggel fenntartani, és több mint 15 000 eljárást lefolytatni az első évben. Az ezt követő években pedig a határon lefolytatott eljárást a teljes befogadási kapacitás akár 3-4-szerese erejéig is biztosítani kellene. Ez többszöröse a francia vagy a német kvótának, sőt a nyugat-balkáni migrációs útvonal frontvonalában található bolgár és görög célszámoknak is. Nálunk több kérelmet csak Olaszországnak kell majd elbírálnia a határozat szerint, tudatta Zsigmond Barna Pál. A szauszporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terror vészjelzés Európának rendkívüli veszélybe került a közbiztonság a migráció miatt, fogalmazott Rétvári Bence az MT-nek küldött közleményében. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek Svédországtól Olaszországig, megrázó esetek, amik a migráció nélkül soha nem történtek volna meg. Mint ismert, Bécsben, Európa legélhetőbbnek minősített fővárosában lemondták Taylor Swift énekesnő 3 koncertjét is terrorveszély miatt. Angliában pedig másfél hete nem tud a rendőrség úrrá lenni az utcai zavargásokon, melyek azért robbantak ki, mert egy afrikai hátterű migráns fiatal 3 kislányt megölt és 11 embert megsebesített. Spanyolországban algériai bevándorlók halálra késeltek, majd lefejeztek egy spanyol férfit a nyílt utcán Valencia belvárosában. Rétvári Bence hozzátette, a migráció halálos áldozatai sem hagyják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el és a bevándorló kvótákat erőltetik, de Magyarország továbbra is ellenzi az illegális migrációt és megvédi az ország külső határát. Még nálunk közel 60%-kal csökkent a bűncselekmények száma, addig a migrációpárti országokban romlik a közbiztonsági helyzet, hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy még az izraeli futballválogatott is nálunk játszik, mert itt vannak a legnagyobb biztonságban Európában. A tények minket igazolnak, summázta az államtitkár. Újabb 10 éves gyanúsítottat vettek őrizetbe Bécsben a Taylor Swift koncert elleni merénylettervel kapcsolatban. A 18-as iraki a fő gyanúsított ismerőse. A 19 éves észak-macedóniai származású osztrák állampolgár pedig előzőleg beismerő vallomást tett. Azt mondta, a csütörtöki vagy a pénteki koncert után a stadionon kívül pokolgépekkel és szúróvágó fegyverekkel felszerelkezve készült vérfürdőt rendezni. A gondos óra program indulása óta több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott segítséget, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már applikáció is segíti, és ingyenes zöld számon is lehet regisztrálni. A gondos óra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni. Egy amerikai védelmi tisztviselő szerint dróntámadás ért egy kelet-szíriai amerikai katonai támaszpontot, írt az ABC News. Az első jelentések szerint a támadásnak nincsenek sérültjei. Vélhetően Irán áll az akció mögött, a nemzetközi sajtó szerint tovább forrósodik a helyzet a Közel-Keleten. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, gomoly felhők alakulnak ki, de csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 15-17, napközben 31-33 fok körül alakul ki. Jövő péntekig másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a Több mint zöld című Miskolci Környezetvédelmi Konferencia bemutatását. A Fenntartható Városok országjáró programsorozat részeként megvalósult eseményen a szakemberek a városi klímaadaptáció kérdéseit vitatták meg egymással. A Miskolci Városházán megrendezett konferencián többek között olyan kérdésekre keresték a válaszokat, hogy nemzeti viszonylatban melyek a legnagyobb kihívások, a legégetőbb problémák, vagy melyek azok a nemzetközi jó példák, amelyeket érdemes szem előtt tartani. A panelbeszélgetésen most Nagy Zoltánt, Szép Teklát, a Miskolci Egyetem munkatársait és Dobos Endrét, a Magyar Talajtani Társaság elnökét hallják.
Én a városi hősziget jelenséget hoznám akkor erre a kérdésre példaként, hogy a hősziget jelenségnek a enyhítését. Ugye a hőhullámok, amelyek 25 fok feletti középhőmérsékletű napokat jelentenek, vagy a trópusi éjszakák, amikor 20 fok alá nem megy a hőmérséklet, egyre jobban fenyegetik Magyarországot. Ugye a pár évtizeddel ezelőtti néhány darabról mára több tucatra, akár 2019-ben Budapesten 41 trópusi éjszaka volt. Úgyhogy ez a hősziget jelenség, amiről itt Endre is beszélt, az, hogy mindent leburkolunk egy városban. A másik ugye az átszellőzés, az meggyengül az építésekkel. Ez Miskolcnak is egy óriási problémája, ugye a Bükkből, a Diósgyőri panelházak miatt nem tud a friss levegő lejutni, vagy az egykori avas is körülbelül ezt a szerepet szolgálta Miskolcon, egy ilyen zöld szív szerepet, úgyhogy ezt a városi hősziget jelenséget kellene csökkentenünk. Terjengenek az interneten olyan képek, hogy hogy néz ki egy utca, akkor, amikor mondjuk le van aszfaltozva, vagy akkor, amikor zöld homlokzatok, zöldtetők és fák övezik. Egy ilyen 10-15 fokos különbség van a felszínen, ugye egy árnyék nélküli utcában. Tehát Miskolc városa számára ez lehetne egy lépés. Persze ezt valószínűleg kicsiben kell elkezdeni. Most az új útépítéseknél én még nem láttam, de reménykedem benne, hogy majd tavasszal megtörténnek a faültetések, ott például a Kisernő utcánál is, de itt a belvárosi utcák lennének nagyon fontosak ilyen szempontból. Erre is nagyon sok jó példát lehet látni, hogy hogyan alakítják át, és hogyan vesznek el egyébként nagyon sokszor sávokat a autóközlekedéstől, és azt zöldítik be. Lehet nagyobban is gondolkozni természetesen, nagyobb léptékekben. Erre is vannak jó példák. Bécsben, Barcelonában ilyen szuper zöld blokkokat alakítanak ki, amelyek a gyalogos és a kerékpáros forgalmat részesítik előnyben, csillapítják az autós forgalmat, csak a helyiek használhatják ezeket a lakóterületeket autós forgalom számára, és az átmenő forgalmat megtiltják. Tehát ha esetleg Miskolcon lehet ilyen területeket kijelölni, mondjuk ilyen belvárosi lakótömböket átalakítani így, az is biztos, hogy nagy segítség lenne, és hát mivel a Világ és Regionális Gazdaságtan Intézetből jöttem, ezért egy kicsit távolabbra is tekintenék. Nekem azért nincs jó érzésem ezzel ez az előbb említett polikrízissel, meg a klímaváltozással kapcsolatban is. Néha azt érzem, hogy már az utolsó utáni percekben vagyunk, és nem utolsó órában, és tényleg olyan érzése van az embernek, hogy bármit csinálunk, az nem biztos, hogy segít. Én szerintem azért meg kell tenni ezeket a apró lépéseket is, de most egy kicsit nagyobb távlatban én a tengerhajózásnak, a kén-dioxid tartalmának a csökkentését szeretném egy kis példaként előre vetíteni. 2020-ban hoztak egy olyan rendelkezést, hogy 80%-kal kell csökkenteni ez a nehéz fűtőolajnak a használatát a tengeri hajóknak a felhasználásánál, és ez a kén-dioxid kibocsátást a világtengereken töredékére vette vissza. Igen, ám csak ugye ezzel azt érték el, hogy a kén-dioxid egyébként egy nagyon jó kondenzanyag volt a felhőképződésben, nagyon jó magokat alkotott, és ugye így a felhőképződés kisebb, jóval alacsonyabb szintű lett a világtengerek felett. Nem volt így felhőborítottság, úgyhogy direktbe süti a nap a világtengereket, úgyhogy a világtengereknek a hőmérséklete nőtt ennek a rendeletnek a hatására. Ugye nincs akkor a felhőborítottság, úgyhogy tulajdonképpen ezt a, ugye most amit a másfél fokot lassan elérjük, lehet, hogy ebben az évben sikerül is idézőjelbe ez a csodálatos teljesítmény az emberiségnek. Ez például néhány tized fokkal a kén-dioxid kibocsátás csökkentése is segítette. Szóval van, amikor próbálunk valamit megtenni, de lehet, hogy pont az ellenkezőjét érjük el. Persze ezzel nem azt mondom, hogy vissza kell vezetni a nehéz fűtőolaj használatát, mert ugye egészségügyi okokból, meg sok minden másokból a kén-dioxid kibocsátást csökkenteni kell, csak meg kell találni a megoldásokat. Hát ezen is dolgoznak, ugye ilyen sóalapú kondenzmagoknak, felhőfehérítés, meg felhőgyarapításnak a különböző technikáit próbálják megvalósítani a tengereken, hát egyelőre azért még nem túl nagy sikerre.
Köszönöm szépen, itt nagyon sok jó gondolat elhangzott, amire szeretnék egy pár dologra reflektálni. Ahogy Nagy Zoltán kollégám is elmondta, valóban, tehát a másfél fok az egyre közeledik, most már 1,2 fokot elértük, és már vannak olyan hosszabb időszakok, ezek heteket jelentenek tulajdonképpen, amikor már a másfél fok is realizálódott. Tehát itt szeretnék arra reflektálni, hogy valóban, tehát a klímaadaptáció az nem választás kérdése, hogy szeretnénk, vagy nem szeretnénk, vagy mire van forrás, hanem egy kényszer, tehát egyszerűen nincsen más választásunk. Szintén elhangzott itt a holisztikus megközelítésnek, a rendszer szemléletnek a fontossága és a partnerség. Ha már a lakossági, a háztartási szektornál járunk, illetve az épületeknél, én szeretném kiemelni Tehát akkor, hogy lépjünk tovább, hogyan lehet adaptálódni, tehát a felújításoknak a fontosságát. Ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen felújításokról beszélünk, ugyanis van az általános, a köznyelvben meghonosodott felújítás, illetve amiről mi szeretünk beszélni, az a mély felújítás. Az a fő különbség, hogy akkor tekintünk egy épületnek a felújítását mély felújításnak, hogyha a primer energiafelhasználás legalább 60%-kal csökken. Sőt, vannak olyan országok, ahol még ezt a 60%-os küszöbértéket is megemelték, és akár 70-75%-ról beszélnek. Ez nagyon fontos lenne, ugyanis jelenleg ebben mind az Európai Unió, mind Magyarország nagyon-nagyon le van maradva. A hagyományos felújítási ráta az uniós átlagban 1%, Magyarországon 0,5%. Ez azt jelenti, hogy ha ebben az ütemben újítjuk fel a magyar épületeket, és az még nem mély felújítás, csak annyit jelent, hogy kifestjük, meg esetleg egy-két energiahatékonysági beruházást végzünk, akkor 200 év kell ahhoz, hogy az épület állománynak a végére érjünk. Ezt jelenleg, tehát az Európai Unió 3%-ra szeretné emelni, és egy ilyen belátható 30-35 éves időtartamra lerövidíteni, ami ugye elengedhetetlen lenne. Nyilván ehhez forrásokra van szükség, illetve arra, hogy motiváljuk a lakosságot különböző árazási technikák, támogatási rendszerekkel, akár szemléletformáló kampányokon keresztül, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy tegyük fel az államnak, az uniónak, különböző programoknak 100%-ban kell ezt finanszírozni, nem, itt ha már partnerségről van szó, akkor meg kell osztani ezeket a költségeket. Ennek is megvannak a maga jó gyakorlatai. Tehát, hogyha már például egy háztartás igazolni tudja, ugye ezeket az épületenergetikai felméréseket meg kell tenni felújítás előtt, felújítás után, hogy legalább 30%-nyi energiát megtakarított, primer energiatartalmat, akkor legyen jogosult mondjuk egy 30-40%-os visszanemtérítendő támogatásra. És akkor akár 10-15-20% pontonként növekedjen ez az elérhető támogatás. Mert ugye ezzel tulajdonképpen le tudjuk csökkenteni a korrupciónak a kockázatát, mindenki érdekelté válik abban, hogy a lehető legjobb minőségben történjen meg a felújítás. Úgyhogy itt nagyon-nagyon fontos lenne tehát a mély felújításoknak az ösztönzése, az ezzel kapcsolatos szemléletformálás. És itt úgy elhangzott, tehát nagyon sokat beszéltünk a csapadékról, a villámárvizekről, elhangzott a hőhullámoknak a jelensége, és még egy másik dolog, ehhez részben kapcsolódik, ezek a fűtési szokások, illetve hogy milyen fűtési alapanyagokat használunk. És ebben a város tehát lehetne hova fejlődni, ugyanis még mind a mai napig egyrészt jelen van a fával való fűtés, illetve jelen van ugye a szeméttel, a kommunális hulladékkal történő fűtés. Bizonyos utcákat ez nagyon súlyosan érint, de az a probléma, hogy ez olyan, mint a klímaváltozás, hogy nem is feltétlenül ott helyben rontja a levegőt, hanem mindannyiunk élvezzük tulajdonképpen ennek az eredményét. Tehát egész Miskolc város szenved ezt követően a rossz levegő minőségtől. Úgyhogy ez még egy olyan másik terület, ahol szintén beavatkozásra van szükség, és ez majd valószínűleg egy következő kérdés során fel fog jönni, hogy ez még milyen további problémák és megoldási lehetőségek kapcsolódnak. Köszönöm.
nagyon örülök, hogy én maradtam a végére. És különösen azért, mert nagyon sok mindent lehetne itt mondani, de talán az egyik és a legfontosabb az adat. Beszélünk klímaváltozásról, meg mihez? Van Miskolc városnak klímatérképe? Tudjuk, hogy a Miskolc nincs olyan, hogy klíma. Olyan van, hogy mikroklíma. Olyan van, hogy az én házamnál mikor olvad el a hó, vagy mikor nem olvad el a hó. Ahhoz tudok alkalmazkodni. Miskolc város klímája mindig is hektikus volt. Ugye nem véletlen, ha miskolciak vagyunk. Tudjuk, hogy Magyarország legtöbb halálos áldozatot követelő természeti katasztrófája ugye itt volt, a Szinva árvíz. Nem egyszer jött, többször jött. Itt vagyunk két földrajzi tájegység határán, ahogy a légtömegek összeszaladnak, megállnak, a Sajó Hernád vezeti az északkeleti Kárpátokon keresztül be a légtömegeket, azok itt beleömlenek az Alföldbe, és akkor összeverekszenek. Ez mindig is így volt. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egyáltalán alkalmazkodni tudjunk valamihez, nagyon-nagyon régen beszélünk már erről a Miskolci Egyetem és a város együttműködésében. Mikor készül már el végre Miskolc városnak az a természetföldrajzi, társadalomföldrajzi komplex adatbázisa, ami aztán majd kérdéseket fog generálni. Most általánosságokról beszélünk. Köszönöm szépen, csak nem tudunk vele semmit csinálni, mert nem tudjuk, hogy hol avatkozunk be, mit csinálunk. Ugye van egy meteorológiai állomásunk a Bükkfenséken az intézetnek. Tele van vele a sajtó. Mínusz 22 fok, mínusz 28, mínusz 35. Miközben itt lent 15 fok van. És mindez a zuhanás leesik gyakorlatilag egy fél órán belül, egy órán belül 25 fokot zuhan a hőmérséklet. És ezt csak azt akarom mondani, ez egy töbör, nem Miskolc. De ahogy ez elhangzott már korábban is, hogy ha a város elkezd mikroklímát építeni, a mikroklimatikus adottságok csapdázzák a hőt, csapdázzák a hideget. Ezeket, ha ügyesen elkezdjük csinálni, akkor át lehet alakítani, vagy legalábbis olyan mértékig lehet változtatásokat elérni, ha csak egy fok, most másfél fokról beszélünk, de ha csak egy fokkal kevesebbet kell hűteni vagy fűteni, hú, hát azok milliárdok, azokat mindenki tudja. És ugye ez az egyik fontos dolog, tehát ezt én mindenképpen szerettem volna az asztalra tenni, hogy nincs olyan tudományos alapú innováció, aminek nincsenek meg az alapadatai. Márpedig Miskolc város annyira heterogén, és büszkék is vagyunk rá. A másik nagyon nagy probléma az pedig a modellek. Különösen, amikor valaki nagyon okos csapatok, és tényleg okos csapatok összehoznak egy modellt, amit aztán a politikának át kell vennie, azt ugye valahol alkalmazni kell. Így megvannak ezek a sémák rá. És akkor a kis megbeszélésünkön látom, hogy Miskolc város hátra dőlhet, mert a területének 65%-a az széncsapda. És kérdezem én, hogy mi van? Mert a modellek szerint ugye az erdő az tök jó, nekünk kompenzálja a kibocsát. Hát nem, mert akkor ugye mondtam is, hogy mindenki ismeri az égigérő fa meséjét, hogyha tényleg fogna még plusz szenet, akkor csak nőne, de valahogy nem nő. Az a bükkfa ugyanúgy 20-25 méteres, vagy bármennyi, és amikor ilyeneket elhiszünk magunkról, és nem adaptáljuk a modelleket, és nem fejlesztünk terület-specifikus, adatalapú modelleket, ha nem alkalmazkodni akarunk a modellhez meg a stratégiákhoz, hanem saját magunk akarjuk tényleg megoldani a problémát, mert bízunk benne, hogy ez majd segít, és tudjuk, hogy ennek segíteni kell, akkor gyakorlatilag itt el lehet indulni. A másik nagyon fontos dolog, jó az a forráslehívás, csak éppen tele van Európa a Soil Mission miatt talajos pályázati felhívásokkal. Miskolci Egyetem megnézi a vitrin mögül, köszöni szépen, nem pályázhat egyikre sem, mert ugye ki van zárva belőle. Miközben ugye már beszélgetünk róla, az egyik legfontosabb, ugye nem csak a mezőgazdasági talajokról beszélünk, bár Miskolc város szerencsére még az is érinti, hanem ugye a városi talajokról, hihetetlen fontos. Alig van talajunk, de ami van, azt is megtapossuk, tönkretesszük, olyan, mint a beton, nem jobb, tehát le lehetne fedni térkővel, akkor se váltana sokat. Tehát annyira kell a szemléletváltás, kicsiben, nagyban. Iszonyú sok felesleges dolgot csinál a város. Szoktam levelezni az avas kapcsán, mert én az avas alján lakom, és van két kutyám, meg még pincém is van, úgyhogy reggelente is felmegyek, meg este is felmegyek, meg lejövök, meg látom a tarvágást, a butaságot, és megkérdezem, miért kell ritkítani egy erdőt? És akkor felteszem a kérdést, hogy jó, rendben van, én el tudom fogadni, csak mondják meg, hogy mi a cél. Miért csinálták? Nincs válasz. Így szoktuk.
Kimegyünk, tarra vágjuk a izét. Tudom, akkor egyszer-kétszer, kevesebbszer kell nyírni, mert ugye nem ér oda-vissza. De ha levágom tövig azt a szerencsétlen kis fűszálat, akkor megnyitom a talajfelszínt, és abban a pillanatban elkezd párologni, mint a veszedelem. Úgy kiszárad, mint a sic. Onnantól kezdve még el is pusztul az a szerencsétlen növény, ami rajta van, nem fog újra kihajtani, és akkor gyakorlatilag mit csináltam? Létrehoztam egy betonfelszínt, megint csak, és megint rásegítettem. És tudom, hogy ez talán túl részletekbe menő. De az a baj, hogy megvan az emberekben ez a az én területem kis tiszta, levágom, befedem, lebetonozom. Én nem járulok hozzá a klímaváltozáshoz, én ugyan egyedül nem, de mivel mindenki ugyanezt csinálja, hát így sokan már igenis megváltoztattuk az egész világot.
Köszönöm szépen. Maradjon csak itt a mikrofon, és nem szakítalak meg hosszú időre, mert amiben belekezdtél, pontosan arra szeretnék rákérdezni, picit ráerősíteni. Igen, tehát egy ilyen rövid panelbeszélgetésben nagyon nehéz a téma mélységeit, részletességét bemutatni, de ilyen mértékben függenek össze ezek a rendszerek, a tengeri hajózás, akár az, hogy hogyan tisztítjuk, hogyan tartjuk karban a zöld területeinket, így függ össze a klímaváltozással, és ezeken a pontokon tudunk beavatkozni, hogy alkalmazkodjunk a klímaváltozás követelményeihez. Záró körkérdésemben pedig pontosan ezt szeretném kérdezni, hogy milyen olyan mutasson be mindenki egy jó gyakorlatot, egy üzenetet, amit át szeretne adni a jelenlévőknek, hogy hol tudunk beavatkozni, illetve bemutathat egy olyan negatív példát is, amiből tanulhatunk, amiben fejlődhetünk, ahol beavatkozunk, és ennek következtében előre tudunk lépni mitigáció, akár adaptáció szempontjából. Egy példát kérek szépen fejenként mindenkitől, búcsúzóul.
Hát én akkor lelövöm a triviálisat. Amennyi betont lehet, fel kell szedni, és egészséges talajokat és zöld felületet kell olyan mennyiségben csinálni, amennyit csak lehet. Elhangzott Kazincz Balcika többször. Sajó-Szentpéteren folyamatosan kint vagyunk, megcsináltuk a lefolyás modelleket, társadalmi tudatformálás, vízvisszatartás, hordók, szivárgó beton, kis elvezető csatornák, ezer olyan jó gyakorlat létezik, amit ki se kell találni. És azt gondolom, hogy egy dolgot biztosan tudunk, a természetben könnyen hozzáférhető anyagok közül a legnagyobb hőkapacitása ugye a víznek van. Ahol sok a víz, ott a kilengések biztosan kisebbek lesznek, úgyhogy nekünk semmi más nem kell csinálni. Jó gyakorlat formájában oktatni kell, oktatni, mert én nem mondhatom meg mindenkinek, ne vágd már le azt a füvet annyira. Mert akkor tudni fogja, hogy ha annyira levágom, mégsem megy neki, és nem foghatom mindenkinek a kezét. Ugye ez a legfontosabb. Én értem ezeket a gyönyörű elvezető csatornákat az avason. Feleslegesnek tartom. És közben azt mondják, hogy persze nem lehet levezetni, mert én 5 méterenként, mint a hegyi turista ösvényeknél kivezetném, hát ott az avas, könyörgöm, miért vezessem le oda az alföldre, a síkságra, megterhelve a teljes vízelvezető rendszerünket. És akkor még ezt folytathatnám a világ végéig, de gondolom erre aztán nem lesz idő.
Rendben, akkor én is gyors leszek. Én az ESCO rendszereket szeretném kiemelni. Ez a felújítások során azt jelenti, hogy sok országban, tehát tulajdonképpen előírják a nagy energetikai vállalatok, tehát ilyen MVM típusú vállalatok számára, hogy támogatni kell a lakosságot az energiahatékonysági fejlesztésekben. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ő beruházóvá válik, forrás biztosít a felújítás elvégzéséhez, utána ugye a lakosnak csökkennek az energetikai jellegű kiadásai, tehát csökken az áramszámlája, csökken a gázszámlája. Az egy potenciális megtakarítás, és az tulajdonképpen visszaadja a lakos a vállalatnak, tehát tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint egy hitel, évek alatt gyakorlatilag visszatörleszti azt, amit a vállalat, tehát a beruházó ebben az esetben beleinvestált. Ez ugye annyiból sokkal hatékonyabb és jobb a lakosság számára, mert egyrészt átvállalja a felújításnak a kockázatát, a sok esetben ezeknél a cégeknél, meg ugye kiszervezik alvállalkozóknál, akkor ott lesz a tudás. Tehát nem a lakosoknak kell utána járni, hogy hova kell bejelenteni, milyen papírokat kell kitölteni, milyen fűtési rendszert válasszak, fogalmam sincs a kazánokra, hanem ezt ugye tulajdonképpen a szakértők elvégzik, és neki gyakorlatilag csak el kell szenvednie a felújítást, amit tudjuk, hogy önmagában nem egy öröm, de utána gyakorlatilag egy sokkal élhetőbb környezete lesz. És ez egy nagyon jó példa, nagyon sok országban működik, és igazából egy jogszabályi háttér biztosítja azt a motivációt, hogy utána létrejöjjön ez a partnerség.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben megismételtük a Több mint zöld című miskolci környezetvédelmi konferencia bemutatását. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumeném, az Evangélikus Egyház fél óráját hallják.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmet és féltő szereteted. Te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. Nem kínos már a félelem, mert mindig itt vagy velem.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az Evangélikus Rádió misszió műsorában. Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársával, addiktológiai tanácsadóval beszélget Szeverényi János. A szünetekben az otthon lakóinak CD-jéről hallhatnak dalokat.
Szeretettel köszöntöm Németh Mihály barátomat, mert mondhatom ezt, hogy barátom is vagy évek óta, itt a Cinkotai stúdiónkban. Egy nagyon nehéz gyerekkorod volt, érintette a te életedet a szenvedélybetegség, nagyon nehéz utad volt, amíg eljutottál a gyógyulásig, és olyan valaki vagy, aki most már évek óta segítesz nagyrészt serdülő fiataloknak, akik szenvedélybetegek, akik elég sokan vannak ebben az országban, és az nagyon jó, hogyha olyanok próbálnak segíteni a bajban lévőkön, akik maguk is megjárták ezeket az utakat, és ismerik a kísértéseket, és még inkább ismerik a gyógyulásnak az útját. De most még bevezetőről hadd mondjak el néhány dolgot rólad, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetünk. Te most a Baptista Teológiai Akadémiát végezted el nappali tagozaton. Teológusok vagytok, akiket ott kiképeztek, és szociális és lelki gondozó szakirányú végzettséged van, és a szakdolgozatodnak is a témája a szenvedélybetegség volt. És jelenleg a református Kallódó ifjúsági mentőmisszióban dolgozol, 5 éve már, drogterápiás otthonban. Évekkel ezelőtt Zuglóban segítettél egy bizonyos befogadóház programban, ahol szintén próbáltatok az utcán is megismerkedni, bajban lévő fiatalokkal is próbáltatok az ő életüket segíteni. Misi, örülök, hogy itt vagy. Most először arra kérlek, hogy néhány mondatban beszélj csak a régi életedről.
Szervusz, kedves János, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon sok mindent érintettél itt már a felvezetésbe. Én a szenvedélybetegséget már örököltem, úgymond. Nekem a felmenőim között a férfi ágon szinte mindenki alkoholista volt, ameddig vissza tudok nézni. Nagyapám sajnos öngyilkos lett, úgyhogy apám nem tudta ezt feldolgozni, ő is alkoholista lett, és engem az első abúzus, első trauma még az anyamébe ért. Anyám elmondása szerint akkor bántalmazta fizikálisan először édesapám, amikor velem várandós volt, és az egész gyerekkoromat ez végig kísérte. Elég rossz érzelmi közegben nőttem fel. Másrészt meg tényleg ez a függő működés, ez a családi rendszernek a része volt. Úgyhogy anyu függő lett, tesó munkamániás lett, én pedig a drogokba menekültem, elég fiatal.
Hány éves voltál, amikor kezdted?
12 évesen már cigarettáztam, 13 évesen már ittam, 14 évesen már biztos, hogy a drogokat próbáltam, így visszaemlékezni.
És eljutottál majdnem a halálig.
Nagyon mélyre mentem, igen. Többször próbáltam segítséget kérni orvosok által, feküdtem be kórházba, de ez nem volt megoldás az életemre.
És akkor mégis hol jött a megoldás?
Én 2013-ban mentem be Ráckeresztúrra, a drogterápiás otthonba, és 15 hónapot bent töltöttem terápián, csak azért mentem be, hogy a drogokat letegyem, de sokkal többet kaptam, kaptam egy teljesen új életet, tiszta lappal indulhattam, és azóta tudok építkezni. Egyet tudtam, hogy oda nem akarok visszamenni, amiből jöttem. Nálunk ugye ez egy református egyház által fenntartott intézmény, és kapunk Bibliát.
Oké, de egy teljesen elveszett életet éltél. Hogy jutottál el egyáltalán egy református intézetbe?
Ben voltam 17 évesen Győrbe a pszichiátrián, és 32 évesen visszakerültem ugyanoda, ugyanúgy drogfüggőséggel, és ott mondta a kezelő orvosom, hogy rajtam már csak Isten segíthet. Hmm. És hétvégente voltak Isten tiszteletek bent a kórháznak a területén, lementem, és ott a kezembe adott a lelkész egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Történeteink, és abban az volt leírva, hogy Ráckeresztúron Isten segítségével, hogy szabadultak meg emberek a kábítószer rabságából. És én ezzel a könyvvel szaladtam a kezelő orvosomhoz, hogy ha rajtam csak Isten segíthet, és rajtuk Isten segített, akkor én is ide akarok kerülni. És körülbelül egy 2-3 hét alatt sikerült lekerülnem Ráckeresztúra.
Akkor egy kicsit menjünk vissza erre a gyógyulásra. Mondod, hogy sokkal többet kaptál, mint hogy a drogokról leálltál. Mit kaptál még pluszban?
Kaptam hitet. Anyuak is korán meghaltak, a szülei amúgy református, családból származik, de eltávolodott ezáltal Istentől, apu is, és otthon csak szóként hallottam káromkodásként Isten nevét, szóval nagyon távol állt tőlem a hit, de ahogy mondtam, bent Ráckeresztúron kapunk Bibliát, csütörtökönként van Biblia óra, vasárnap Isten tisztelet, és így elkezdtem megérteni az evangéliumot, hogy Jézus elhordozta a bűneimet. Ugye egyrészt volt lejönni a drogokról, az volt úgymond a könnyebb rész, utána a lelki munka szembenézni saját magammal, sok éven keresztül, amiket elkövettem bűnöket, terh rám nehezedett, nagyon rossz embernek tartottam magam, de ez volt a megoldás az életemre. És a Bibliámban azt írták bele, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok, és nem akartam visszamenni a régibe, hanem volt rá lehetőség, hogy Budapesten kezdjek új életet, ugyanúgy a misszió keretein belül van lehetőség támogatott lakhatásra, és a Válaszút missziónál kezdtem új életet, és ekkor kezdtem Zuglóba önkénteskedni a befogadóház missziónál. Azért mentem, hogy én is adjak picit a társadalomnak, meg azt láttam, hogy kallódó fiatalokkal foglalkoznak, akik azon az útra léphetnek, amin én is voltam. Szóval ilyen utcán kallódó fiatalok, akikkel nem foglalkozik senki, és őnekik tartottunk klubfoglalkozásokat. Ott találtam társra, a feleségem is ott önkénteskedett, úgyhogy ott találtunk egymásra. 2015-ben találkoztunk, és 2016-ban össze is házasodtunk.
A régi életedben nyilván nem csak drog volt, említetted a cigarettát, alkohol is volt, meg gyógyszerek is?
Ugye 17 évesen voltam először kórházban a függőségem miatt, ahol azt csinálták, hogy a drogfüggőségre adtak különböző gyógyszereket, hogy elviselhetőbb legyen, úgyhogy onnantól már tudtam, hogy ha nincsen drog, akkor milyen gyógyszereket kell beenni, hogyha egyikhez se tudtam véletlenül hozzájutni, akkor maradt az alkohol. Szóval azért ittam is, akkor, hogyha nem jutottam más szerhez.
Lélekhangoló műsorunkban Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársával Szeverényi János beszélget.
Van ebben valamilyen szempontrendszer, hogy ki miért lesz szenvedélybeteg?
nagyon sok tényezőből adódik össze. Egyrészt szerintem van egy genetikai hajlam is az emberekbe, öröklődhet is valamilyen szinten a függőség, de én is azt vallom, hogy sokkal erősebb a tanult minta, otthon látott minta. Szóval cigivel a szájába az apa hiába mondja a gyereknek, hogy ne cigizzél, fiam, mert a mintát fogja követni, nem azt, amit mondanak neki. És a függőségre való nevelés szerintem egész kiskorba kezdődik. Egy az, hogy milyen az anyával a kötődés. Hogyha egy normális kötődés alakul ki, az egyből egy védőháló. Anyával a kapcsolat nagyon meghatározza, de az apáknak sem szabad kivonni magukat az életből. Nagyon fontos az apa is. Sok apa azt csinálja, hogy majd amikor már focizni lehet vele, vagy már amikor játszani, majd akkor ott lesz. Nagyon fontos már kiskortól, hogy felépüljön ővel is a kötődés, és a kapcsolat kialakuljon. De tovább menve az egész kisgyerekkort végig, és sokan ebbe a hibába esnek, hogy tinédzserkorba próbálják nevelni, ami már lehetetlen. Szóval a nevelés az, hogy milyen értékeket adok át, mit szeretném, hogy mibé váljon, az az első 12 év. És 12 év után még lehet picit egyengetni az útját, de ott nevelni igazából már nem lehet a gyereket. Szóval aki már 14 éves, és azt mondja, hogy baj van a gyerekkel, mert hogy elkezdett szert használni, vagy elkezdett inni, azt már nagyon nehéz megfogni, hogy már sokkal inkább a kortárshatás érvényesül. Szóval van egy bio, egy pszicho és egy szociális tényező, amiből összeadódik a függőség, és a szociális hatás is nagyon erős most a fiataloknál. Ugye ez ömlik mindenhonnan, a videoklippekbe arra buzdítanak, hogy szívjátok a füvet, nyugodtan, mekkora buli a drogozás, és nem látják ennek az árnyoldalát.
Éppen a napokban érkezett az a hír, hogy Németországban például most teszik legálissá a fűhasználatot, a marihuanát, egy olyan társadalomban, ahol amúgy is rengeteg a gond, a baj. Te, mint aki profi vagy ezen a téren, például ezt hogy ítéled meg?
Én nem vagyok legalizáláspárti. Biztos, hogy nagyon sok problémát fog okozni, hogyha legalizálnak egy országba egy marihuána fogyasztást. Azt mondják, hogy a fű az gyógyszer, meg hogy az csodaszer, az mindenre jó. Szerintem ez nem így van. Pont, hogy a fiatal agyat azt öregíti, az öreg agyat azt lehet, hogy fiatalítja átmenetileg, és vannak azok a betegségek, mondjuk egy végstádiumú daganatos betegnek lehet, hogy az életminőségét tudja javítani orvosi kontrollált körülmények között. Szóval én azt mondom, hogy lehet ezt jól használni, de az nem azt jelenti, hogy rászabadítjuk az emberekre, és akkor mindenki. Rengeteg mentális betegség kialakul belőle, rejtett skizofréniát előhozza, rengeteg srác jön hozzánk, aki sajnos tépkézetekkel van, halucinál, hangokat hall, és csak marihuánát fogyasztott az életébe. Veszélyes a marihuána fogyasztás, főleg tinédzserekre, meg fiatalokra, mert elveszi a motivációt mindentől. Mert amikor elszívják, kiszínesedik a világ, jobb íze van az ételeknek, jobban élvezek minden, de amikor meg nincsen, akkor meg beszürkül minden, és pont a hosszú távú célokat nagyon nehezen tudják elérni, persze álmodoznak beszívva, de utána az, hogy valósítják meg, hát általában sehogy.
Beszéltünk az előbb a család háttérről, és a lelkiismeretes szülők egy része saját magát hibáztatja, és a szakirodalom is bizonyos értelemben a szülőket is hibáztatja, hogy nem építettek ki elég kapcsolatot, nem törődnek eleget a gyerekkel. Nem tapasztalod azt, hogy egy viszonylag jó családi háttérből is lesznek drogosokká fiatalok, egyszerűen a szocializáció ezt is érinti, tehát az osztálytársakat, a haverokat.
Én azt mondom, hogy a függőség, betegség az mindig egy családi betegség. Szóval maga a család a beteg, a drogos, ezt úgy hívják, hogy index, mint a kocsán, amikor villog az index, a srác az csak jelzi, hogy valami probléma van a családban, valami nem jól működik. Valószínű, hogy több figyelmet igényel, csak mondom, amikor már itt bejön a szerhasználat, ott már nagyon el vannak csúszva a dolgok, szóval sokkal korábban kell kezdeni, és a mai társadalomnak amúgy ez a kihívása, hogy ugye a nők is karriert építenek, a nőknek is meg kell felelni munkába, mindazáltal háziasszonyként, az apák is nagyon sokat robotolnak, nagyon sokat kell dolgozni a megélhetésért, és mikor marad, mennyi idő marad a gyerekre. És nagyon nagy probléma, hogyha nem csak szerfüggőségről beszélünk, manapság a számítógép használat. Nagyon sok gyereket a számítógép meg a kütyük nevelnek, és most is például van magámba kliensem, aki 16 éves, és nem tudják kivenni a számítógép elől, és napi 6-8 órákat a számítógép előttől, és nem kapja meg, akkor rendesen a függőség jelei mutatkoznak, indulatos lesz, neki megy a szüleinek, összetöri a lakást, tényleg mindegy komoly drogfüggő úgy viselkedik, és ez mind azért, mert 10 éves korától, 16 éves koráig kialakult ez, hogy odaengedték a géphez, és nem volt rá idejük, addig is jó, amíg a gép előtt ül. Csak most meg már nem lehet kimozdítani a gép elől.
Az a lényeg a ti munkátokban, hogy aki szenvedélybeteg, befogadjátok, vagy ez az otthon kiket fogad be végül is, és hány éves kortól?
volt felnőtt rehabilitáció, ez már elég régóta működik, Ráckereszton, és 2015-től létrejött a tínédzser rehabilitáció, 12-től 18 éves korú fiatalokon.
Azon a területen vagy.
Igen, most már felnőttekkel is dolgozok, de a fő profil az a tínédzserek, igen. És a tínédzsereknél nagyon erős ez a számítógép is. Nagyon sűrűn megjelenik a számítógép használat is, és már bentlakásos terápiára szorulnak olyan függőségek.
Még olyan is van, aki csak a számítógép függőségek?
Persze,
kerülbe?
Persze, hogy ne.
Szerencsejáték?
Minden addikció előfordul nálunk.
Mi történik itt az otthonban, és hogy lehet bekerülni? Kell, hogy ő is kérje, akarja az érintet?
Hát tínédzsereknél azért ez nehéz, mert általában azért olyan nagy erős motiváció nincsen, általában inkább a szülők hatnak rá, de sok esetben már odáig jut a történet, hogyha nem vállalják ezt a kezelést, akkor kiemelik őket a családból, mert ugye már annyira bele vannak csúszva, hogy nem járnak el iskolába, elhanyagolják magukat, elhanyagolják a környezetüket, és a jelzőrendszer azért jelez, hogy ez így nem jó, és akkor választhatnak, hogy vagy lejönnek hozzánk, ami azért egy nyitott intézmény, meg nagyon jó körülmények között van, vagy elmennek egy zártabba.
És a beköltözés előtt elvárja a ti intézetetek, hogy előtte egy kórházi kezelésen átmenjen?
Kórházi kezelésen nincsen szükség, aha, akkor, hogyha nagyon komoly, mondjuk alkoholizmus elfent.
De olyan lehet, meg, hogy valaki még tegnap drogozott, és másnap már nálatok landol?
Persze, van olyan, még aznap is úgy jön be.
Akkor néha vannak nagyon nehéz helyzetek és esetek.
Igen, de azt tudni kell, hogy mi is kórházként is üzemelünk. Van pszichiáter, pszichológus, orvosi felügyelet, nővér, úgyhogy fel vagyunk készülve ezekre.
Az akkor igaz lehet, amit hallottam szakemberektől, hogy alkoholista vagy drogosnál nem mondhatjuk azt, hogy teljesen és véglegesen meggyógyult, megszabadult, hanem ő tulajdonképpen szünetben van, és egész életében ébernek kell lennie, és karban kell, hogy tartsa saját magát, mert tulajdonképpen bármikor visszaeshet?
Ez most megint egy nehéz kérdés. Hogyha valakinél kialakult egy alkoholbetegség, ami azt jelenti, hogy már sejtes szinten kívánta az alkoholt, hogyha nem ivott, remegett a keze, nem tudta nélküle ellátni a feladatait, egy ilyen alkoholistának azt mondom, hogy ilyen élete végéig tartson abstinenciát, de hogyha bejön egy 13 éves srác, aki elszívott 5 füves cigit, csak mellette úgy szétcsúszott az élet, hogy nem járt iskolában, terápiára van szüksége, bejön hozzánk. 13 évesnek nehezen mondom azt, hogy egész életében egy el meg egy sört, ott egész más. Nem is mondom azt, hogy ő, neki baj lesz belőle, hogyha mondjuk elvégzi a gimnáziumot és a banketton majd kocint egy pohár pezsgővel.
De olyanról tudunk, hogy talán 8-10 éve valaki már nem iszik, de mégiscsak eljön egy helyzet, egy esküvő, lakodalom, és ott megiszik egy pohár alkoholt, és akkor beindítja újra a reflexeket.
Igen, nagyon sok embernél előfordul ez.
Nézd, hogy fáznak csendesen,
tudom, mit láthatnak ők,
nagyon mély ez a tél. De jöhet tavasz, emlékszel még,
vártuk, hívtuk a remény,
és eljöttél Istenem,
Istenem.
Ébreszt fel lelkem, Istenem, tudom, hogy akarod, hát ébreszt fel lelkem,
tudom, hogy sikerülhet,
jöjj el, segíts Istenem,
tudom, hogy akarod, hát
ébreszt. Lélekhangoló műsorunkban Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársával Szeverényi János beszélget.
Ha bekerül hozzátok valaki, ez érdekelne még, hogy akkor ott mi történik? Tulajdonképpen mit él?
Persze, nagy vonalakban elmondom. Nálunk a terápia fázisokra van bontva. Bekerülés után van egy hét orientációs idő, amikor a lakók közül, akik már régebb óta benn vannak, kap kísérőt, és akkor bemutatják neki a házat, magát, a programot, ez ilyen ismerkedős időszak. Utána még van, most a tínédzser rehabilitációról beszélek, utána van még egy hét próbaidő, és utána 2 hét után van egy véglegesítés, amikor ő is és a közösség is eldönti, ugye ő eldönti, hogy vállalja a terápiát, meg hogy együtt tud-e működni a közösséggel, és a közösség is, hogy beöleli, befogadja a srácokat, általában ezzel amúgy nem szokott probléma lenni. Hogyha ez megtörtént, akkor első fázisba lép, ahol már kap felelősségterületeket, az egész ház úgy van felépítve, hogy minden felelősséget ők látnak el, nincsen kiszolgáló személyzet, ők takarítanak, ők mosnak, A felnőttek főzik az ebédet, de a tinédzserek beállnak a konyhába besegíteni.
A felnőttek szintén gondozottak.
Gondozottak, így van. Úgyhogy az egész házat fűnyírástól kezdve a kertrendben tartásáig mindent. Első, második, harmadik fázis van, és hogyha valaki végigment a fázisokon, egyre nagyobb felelősség, egyre nagyobb szabadság, és utána tekintjük végzett terápiásnak. Rengeteg kompetenciát tanulnak, megfelelő önkifejezés, hogy hogyan tud aktívan részt venni a programban, kb. Ilyenek. Szóval így az aktivitásról szól, meg hogy megtanulni ezeket a dolgokat, amik így a mindennapi önálló életvitelhez kellhetnek.
Milyen eredményességgel dolgoztok? Itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy most a későbbi gyógyulás, hanem ott bent, amikor bent vagytok és foglalkoztok velük. El tudom képzelni, hogy van, aki nem tud becsatlakozni, nem tud együttműködni, esetleg megszökik, nem bírja tovább. Aztán van egy középmezőny nyilván, és akkor vannak ilyen pozitívabb esetek is, akik nagyon erősen mennek a gyógyulás irányába. Hogy látod a munkátoknak az értelmét?
Hát nálunk szökés egyáltalán nincsen amúgy, mert önkéntes a vállalás, hogy bejönnek, és önként el is hagyhatják a terápiát.
Igen.
Nyitva van a kapu, persze aláírják a papír. Hát tinédzsereknél ugye tájékoztatni kell róla hozzátartozót, és nekik kell elvinni. Igen, ilyenkor kell jól együttműködés a szülőkkel, hogy mondja azt a szülő, hogy amíg nem végezte, addig nem mehet. De azért a tinédzserek próbálják keresni mindig a kis kapukat.
De ez leginkább az első hetekben van, nem az elvonási időszakban.
Hát igen, utána azért már stabilizálódnak.
Ott is tudtok adni bizonyos gyógyszereket, nyugtatót?
Gyógyszert egyedül a duál diagnózisok kapnak. Ez azt jelenti, hogy a szenvedélybetegség mellett egyéb más pszichés betegség is fennáll, mondjuk egy skizofrénia, vagy bipolaritás. Amire gyógyszer kell, de soha nem a függőséget kezeljük gyógyszerrel, hanem a másik pszichiátriai betegséget.
Milyen hatást kapnak a hit felől, hit irányából?
Ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél itt is csütörtökönként bibliaóra, vasárnapon istentiszteleteken vesznek részt, és úgy látom, hogy nagyon nyitottak. Ez minden kötelező. Igen,
a részvétel. Minden foglalkozás kötelező.
Igen, ezt aláírják az elején, hogy amit nyújtunk. Ugye rengeteg csoport van, tinédzsereknél naponta másfél óra sport van, van tanoda, vannak tanáraink, hogy aki az iskolát akarja folytatni, vagy abba hagyta, de újra szeretné kezdeni, őnekik is segítünk benne.
Hétközben is ilyen spontán beszélgetések nyilván vannak, és ahogy te is ott hitre jutottál, mások is lehetnek, hogy hitben előrelépnek, és akkor akár egy szobába, vagy folyosón, udvaron beszélgetnek a hitről is.
Az egész terápiát átszövi a hit. Szóval esténként van esti napzáró csoport, ahol a három fő érzésről kell beszélni, és itt is úgy kezdődik a csoport, hogy a munkatárs áhítatot hoz. Vannak dicsőítés foglalkozások, de kérdezted itt, hogy személyes beszélgetésről, ugye én mentorként dolgozok Ráckeresztúron, és minden mentornak megvannak a saját mentoráltjai. Most nekem 4 emberem van bent, és azért persze én a személyes tapasztalatomat, a személyes hitemet, hogy nekem mi segített, ezt próbálom nekik átadni. Ugye én lelkigondozó végzettségű vagyok, szóval én úgy is tekintek erre a mentor munkára, mint egy lelkigondozói folyamatra. Mert úgy látom, hogy erre van nagy szükség, és ezért is tanultam ezt. Igazából a lelkük beteg, azt kell gyógyítgatni. És erre csak Isten képes, én így gondolom.
És látsz hitrejutásokat? Megtéréseket?
Persze.
Egy ideje elkezdtél egy önálló vállalkozást is. Légy szíves, erről is beszéljél, hogy miért indítottad el, mi a pozitívuma egy ilyennek, hogy te személyesen is külön így tudsz foglalkozni fiatalokkal, sokan keresnek meg téged?
Beindítottam egy egyéni vállalkozást addiktológiai tanácsadás néven, és ebbe is próbálok segíteni. Bajba jutottaknak, egyre többen kerestek meg interneten keresztül, meg hallottak rólam, és egyre többen kerestek, és azt látom, hogy aki még nem érett rá, hogy elmenjen terápiára, vagy még nincs annyira mélyre csúszva, annak nagyon hatható segítség ez is. És tényleg van rá igény, egyre többen jelentkeznek, és amúgy tényleg azt érzem, hogy van értelme csinálni, illetve aki már olyan szinten van, hogy nagyobb segítségre van szüksége, esetleg terápiára, akkor abban tudok segíteni, hogy mire készüljön, hogy ne féljen tőle, mert én is úgy mentem be, hogy nem tudtam, hogy mi vár rám. Illetve én elmondom az összes lehetőséget, nagyon sok terápiás intézményt ismerek, és akkor elmondom a lehetőségeket, illetve kórházi elvonásról, terápiákról tudást átadni.
Ott is keresztelkedtél meg.
Igen, Ráckeresztúron
megkeresztelkedtél, konfirmáltál, aztán később volt egy keresztény esküvőd, De akár ezektől függetlenül is vannak olyan bibliai gondolatok, igék, amik ezek alatt az évek alatt úgy fontosakká váltak számodra.
Rengeteg fontos ige van. Az Ézsaiás például az egyik fő ige volt. Elfáradnak és meglankadnak az ifjak, a legkülönbök is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek mind a sasok, futnak és nem fáradnak el. Ézsaiás 41.
Úgy belegondoltam most, hogy beszélgetünk, hogy hát egészen más éltél a gyerekkorodban. Ez eszedbe szokott jutni, hogy jaj, minden lehet, csak ne úgy, ahogy te átélted gyerekkorodban.
Igen, ez most a legnagyobb küldetésem az életben, hogy nem azt továbbadni, amit én kaptam. Sokszor nehéz is, mert hogy zsigerből amúgy sokszor az jönne. Csak tudatosan lehet, illetve foglalkozok magammal, járok szakemberhez is, illetve aki hasonló környezetben nőtt fel, diszfunkcionális családban, annak nagyon ajánlom a ACA csoportot, ez 12 lépéses program, ugyanúgy, mint az anonim alkoholisták, vagy az anonim narkósok, az alkoholista szülők felnőtt gyermekei magyar fordításban, de bármilyen diszfunkcionális családban felnőtt gyermekek jól tudják használni. Szóval, hogyha volt egy pszichés betegség a felmenők között, és ez megterhelte a gyermekkorunkat, vagy szerhasználat jelen volt, akkor ebből nagyon szépen lehet ezáltal a program.
Ez akkor konkrétan micsoda, hogy lehet ezt megtalálni mondjuk az interneten?
Hogyha beüti valaki, hogy ACA gyűlés, akkor ki fogja adni, az országos szinten
működik
most már. Igen.
ACA. A hitetek szerepe a jelenlegi életedben mi lenne? Mi az, amiben erőt ad neked?
Erőt a mindennapokba. Azért nekünk is megvannak a saját harcaink, saját nehézségeink, és az egész házasságra így tekintek, hogy tényleg Isten előtt mondtam esküt, hogy betegségben, és hogyha nehézség van, akkor is együtt maradunk. Azért nekünk is sokszor van nehézségünk, de úgy érzem, hogy mivel mi Istenre támaszkodunk, vezet is minket benne, és tavaly évvégén amúgy részt vettünk a reformátusoknak Dömösen, van a Biblia házasság gondozó szolgálat, részt vettünk ott egy programján, ami nagy segítség volt, illetve Isten azért mindig mutatja az utakat. A feleségem is amúgy diszfunkcionális családból jön, nekem is megvan a múltam, és nagyon csúnyán összetudtunk, ezt nem volt sok veszekedés, de időszerűen ciklikusan vissza és visszatért. 3-4 havonta, és akkor nagyon mélyre tudtunk menni, és azt vettük észre, hogy egyre mélyebben, és nagyon aggasztott már minket, és elkezdtünk ezzel foglalkozni, és elkezdtünk a kötődés elméletről olvasni, és rájöttünk, hogy én elkerülő vagyok, ő meg szorongó. Úgyhogy ő minél jobban jönné, meg minél inkább távolodnék. De ezáltal, hogy rájöttünk, hogy milyenek vagyunk, tudunk ebből is gyógyulni. Illetve elkezdtünk egy érzelemfókuszú terápiát és egy EFT-t. Én ezt vallom, hogy Isten mindig vezet, meg mutatja az utat, hogy merre, csak tényleg meg kell ezeket találni, és bízni abba, hogy vezetni fog ebbe.
Akár találkozva ezekkel az emberekkel, fiatalokkal, meg felnőttekkel, és hát tulajdonképpen ott a keresztény hitet képviseled egy intézetbe, mivel tudsz érvelni, hogyan látod ebben a mai felfordult furcsa világban a kereszténység szerepét?
Szerintem ugyanaz, mint mindig is volt, hogy példát kell mutatni, hogy Istennel lehet ezt így is. Én ezt nem mondani szoktam nekik, hanem én szeretném, hogy ez az életemen keresztül kitükröződjön. Nem mondani kell, hanem megélni kell, és amúgy elég jó visszajelzések jönnek, hogy felnéznek rám, és tudom, hogy ez nem a saját erőmből van, mert én a saját erőmből nem tudtam jót. Amivel én próbálkoztam, az minden kudarchoz vezetett, minden katasztrófa volt. Amióta Istenre tudtam bízni az életemet, azóta működik, és azóta van egy boldog életem, amiben szeretek élni. És én csak ezt tudom nekik közvetíteni, hogy Istennel jó. Ő is, amikor megteremtette az embert és ránézett, azt mondta, hogy ez jó. És ha most már így tudok élni, hogy Isten így szeret engem, azt tudja rámondani, hogy jó, meg én is azt tudom mondani az Istennel való kapcsolatra, hogy ez jó.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorban vendégünk Németh Mihály volt. Ő a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársa, addiktológiai tanácsadó, maga is felépült szenvedélybeteg. Vallja, hogy Isten volt, aki egészen új élettel ajándékozta meg, és hozott neki szabadulást a különböző megkötözöttségeiből. Szeverényi János kérdezte őt. Interjúnk szüneteiben a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon lakóinak éneke szólt. Németh Mihály honlapja, ahol függőségekkel kapcsolatos segítő beszélgetésre, tanácsadásra lehet hozzáfordulni, akár érintettként, akár családtagként, az ékezetek nélkül írandó addiktológiai kötőjel tanácsadás.hu címen érhető el. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt. Megtalálható a lélekhangoló műsor a Spotify-on is, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján. Visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban is, várjuk kérdéseiket az evmis@lutheran.hu címre. Most szeretettel búcsúzunk, erős várom Istenünk!
Te vagy a fény, ha éjjel van, te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, te vagy az életemben csak, igaz barát, ki ellen hagy, minden óra, minden nap, a
Az elmúlt percekben az Evangélikus Egyház félóráját sugároztuk.